Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén is, főleg ha a mikrofon is megszólal. Szóval nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai estén is, és nagyon örülök, hogy ismét együtt lehetünk. Énekeljük azt az éneket, amit minden estén előveszünk, ez a Jézus szíve, Jézus neked megbocsát. De a mai alkalommal már énekeljük a második verset is, és szeretném megkérdezni, hogy mindenkinek van-e éneke, vagy van esetleg olyan közöttünk, aki mondjuk először érkezett, vagy otthon felejtette az éneket, vagy nincs előtte, mert van még, másoltunk még éneket, úgyhogy szeretettel adunk annak, akinek talán nincs a kezében ének. Akkor az első és a második verset énekeljük immár el, Jézus néked megbocsát, és a második verset is énekeljük majd hozzá, ha az Úr Jézus veled jó kézben lesz életed. Csendesedjünk el, és kérjük Isten áldását erre a mai estére is. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük neked azt, hogy te szüntelenül keresel bennünket. Hogy te mindig szeretnél megszólítani minket. És köszönjük, hogy a te szabad mindig azért ér el a szívünkig, akar elérni a szívünkig, mert szeretné, hogyha megváltoznánk, egyre inkább olyanok lennénk, amilyennek te szeretnél bennünket látni. Hogyha minden olyan sallang, salak, amivel az életünk tele van, attól meg tudnál bennünket tisztítani. Minden olyan dolog, amely fogva tartja az életünket, fogva tartja a szívünket, attól és abból tudnál bennünket megszabadítani. Urunk, köszönjük, hogy soha nem mondhatjuk azt, hogy mi már készen vagyunk és tökéletesek vagyunk. hanem mindig és újra, amikor szembesülünk azzal, ahogy te hogyan látsz bennünket, akkor megláthatjuk azt, hogy még milyen messze vagyunk attól, amit szeretnénk elérni magunk is. És köszönjük, hogy ezek az esték is, és ezeken az estéken is azért szólalsz meg közöttünk, mert szeretnéd, hogyha megtennénk egy lépést, ha közelebb juthatnánk ahhoz, amit te szeretnél velünk. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi közös imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Malakiás könyvét tanulmányozzuk tovább, és ezen az estén most egy kicsit ugrunk a könyvben, és a második fejezetnek a végét fogjuk majd elolvasni. A második fejezetből szeretnék nektek 6 verset vagy felolvasni, a 10. verstől a 16. versig, ahonnan is így szól hozzánk Isten igéje. Tehát Malakiás próféta könyve második fejezetének 10. versétől a 16. versig. Hiszen egy atyánk van mindannyiunknak, egy Isten teremtett bennünket. Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget? Hűtlenné vált Júda, utálatos dolgokat követett el Izraelben és Jeruzsálemben. Meggyalázta Júda az Úr szent helyét, mert idegen Isten lányait szerette meg, és velük házasodott össze. Írtson ki az Úr mindenkit Jákob sátraiból, aki ilyet követett el, a csábítót és aki hallgat rá, még ha áldozatot visz is a seregek urának. Továbbá ezt teszitek. Könnyel öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek. Miért nem? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ahhoz, akit ifjúkorodban feleségül vettél, pedig ő társad, a feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyet, akiben maradt még lélek. De mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ahhoz, akit ifjúkorotokban feleségül vettetek. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr Izrael Istene, mert erőszak tapad a ruhájához, mondja a seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Amen. Kedves testvérek, már előre szeretném elmondani azt, hogy nagyon sok mindent nem fogok tudni elmondani, ami ebben az igében benne van, mert annyira gazdag ez a néhány vers, és igyekeztem azért egy dologra koncentrálni, és megpróbálni azt, és azt továbbadni majd számotokra. Úgyhogy ezt csak azért mondom előre, nem azért, hogy mentegessem magamat, hanem azért, mert az igehirdetés egy olyan műfaj, amikor az ember néha korlátozni kell, hogy korlátozza magát, mert nem lehet egyszerre mindent elmondani, és jó lenne, hogyha mondjuk még 2-3 hónapig beszélhetnénk Malakiás könyvéről, de ezek az esték péntekig tartanak. Persze a könyvet lehet forgatni és olvasni. Néhány évvel ezelőtt olvastam egy tanulmányt a hűségről és a hűtlenségről, mert hogy ezen a mai estén én a hűségről és a hűtlenségről szeretnék közöttetek beszélni. Olvastam egy tanulmányt, és annak az utolsó, a vége felé a következő gondolatot írta a szerző, aki egyébként nem keresztény ember volt, nem volt keresztény hátterű, és mégis a következőt írta. A hűtlenség nem a szexuális félrelépéssel kezdődik. A dolgok valahol mélyen a lélekben kezdődnek. Mondom, nem keresztény ember írta le ezeket a sorokat, és nem is a Bibliából vette ezt az idézetet, de én azt gondolom, hogy az egész Szentírás, hogyha így végigolvassa az ember, és előttünk van Istennek az akarata, akkor nagyon világossá válik, hogy mennyire fején találta a szöget ez a nem keresztény szerző, amikor azt írta, hogy a hűtlenségünk azok nem a tettekben kezdődnek el, hanem valahol nagyon mélyen, a lelkünkben, a szívünknek a mélyén, a gondolatainknak a mélyén hozunk meg olyan döntéseket, amelyek aztán választunk ezekben a döntésekben, ezekben a lelkünkben elinduló folyamatok azok, amelyek aztán megérnek és tettekké válnak, de minden ott belül indul el. És hogyha emlékeztek rá, akkor Jézus Krisztus is erről beszélt, amikor azt mondta, hogy a szívünkben történnek meg a hűtlenségek, és ugye beszél, sorolja ott az igében, hogy a paráznaság, a lopás, és egy csomó mindent felsorol, egy csomó bűnt Jézus. Tehát ott belül történik meg bennünk valami szakadás, És az ember akkor indul el egy irányba, és aztán azok válnak majd látható tettekké. A mai bibliai szakaszban az Isten is a hűségről és hűtlenségről beszél az ő népével. Ugye emlékeztek rá, hogy azt mondtam, hogy tulajdonképpen Malakiás könyve egyetlen nagy párbeszéd Isten és az ő népe között. És amikor mi olvassuk ezt a könyvet, akkor egy több ezer éves párbeszédnek lehetünk a fültanúi. Belehallgatunk abba, ahogyan az Isten beszélget, ha tetszik, lelki gondozza az ő népét, és nem rájuk olvassa mindazokat a bűnöket, amelyeket felsorol, hanem lerántja a leplet ezekről a bűnökről, amelyekre Izrael vak volt. Nem véletlen, hogy újra és újra visszakérdez Izrael, hogy mikor csináltuk ezt, miért gondolod ezt rólunk. Ebből is látszik, hogy az ember mennyire vakká tud lenni a saját életére nézve, hogy sokszor, amikor valaki odajön és azt mondja nekünk, hogy ezt vagy azt a dolgot nem csináljuk helyesen, akkor fel vagyunk háborodva, és nem értjük, hogy hát miért, mi nem ilyennek látjuk magunkat. Mi nem ezt gondoljuk magunkról, és sokszor így vagyunk Istennel is, hogy Isten mond nekünk valamit, és azt nagyon kellemetlennek találjuk, mert mi nem így gondolkodunk magunkról. Nem így látjuk magunkat. De higgyük el, hogy Isten pontosan tudja, hogy mi kik vagyunk. Pontosan tudja azt, hogy mi mit hordozunk a szívünkben, mit forgatunk a gondolatainkban. Nagyon jól tudja, hogy mi hogyan állunk vele, hogy milyen a kapcsolatunk vele. És azt is nagyon jól tudja Isten, hogy hova szeretne eljuttatni bennünket, hogy mi az, amit szeretne látni az életünkben. Isten nem tudjuk becsapni, nem tudunk előle elrejtőzni és elbújni, ahogy Izrael sem tudott elbújni az Isten elől. És ebben a párbeszédben az Isten leleplezi azt, hogy ők mennyire másként gondolkodnak önmagukról, mint ahogyan Isten gondolkodik róluk. Tulajdonképpen eddig is a hűségről és hűtlenségről szólt ez a könyv. Az Isten eddig is erről beszélt az Izraellel, hiszen arról van szó, hogy és minden tettükben, amiről eddig már hallottak a kedves testvérek, arról, hogy nem szeretik viszont az Istent, aki szereti őket. Arról, hogy mi az, ami mennyire üres és látszat az Isten tiszteletük, ez is gyakorlatilag arról szól, és ennek a gyökere is gyakorlatilag az, hogy Izrael hűtlenné lett az Istennel szemben, és megszakadt, megtört az a bizalmi kapcsolat, ami közte és az ő népe között volt. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy nagyon sokszor egy nagy tévedésben éljük az életünket. Abban a tévedésben élünk, hogy azt gondoljuk, hogy a hit és a hitetlenség, az Istenhez való hűség és a hűtlenségünk az olyas valami, ami gyakorlatilag csak a lelkünkben, a szívünkben történik meg, és ez nem válik láthatóvá az életünkben. Mint hogyha el tudnánk a magunk hitetlenségét, vagy hitét, vagy hűségét és hűtlenségét rejteni. Mert nagyon sokszor van az, hogy azzal nem sokat foglalkozunk, hogy a láthatatlan Isten mennyire látja vagy nem látja a mi szívünket. Az a fontos számunkra, hogy mi az, ami a kirakatban van, mi az, amit megmutatunk másoknak, és hogy mások mit látnak az életünkben. És bármennyire is el akarjuk rejteni azt, hogy hogy is állunk mi az Istennel hűség dolgában, vagy hűtlenség dolgában, ezt nem tudjuk elrejteni, még az emberek elől sem. Azok láthatóvá válnak az életünkben. Ugye tegnap arról beszéltem a tegnapi estén, hogy hogyan látszik Izraelnek a hűtlensége az Isten tiszteletében. Hogy hogyan jelenik meg, hogy hogyan üresedik ki, és lesz hamisan vallásos az, ahogyan ők Istenhez közelednek, és ahogyan ebben az egész dologban, ebben a szövetségben ők részt vesznek. És abban a mai igében, amelyet felolvastam előttetek, pedig az jelenik meg, hogy hogyan válik, vagy hogyan jelenik meg a hűség és hűtlenség a legmélyebb emberi kapcsolatunkban, a házasságban. Egy férfi és nő kapcsolatában. Mert ez általában így szokott történni. Biztos ismeritek azt a játékot, és talán néhányan játszottok is gyerekkorunkban azt, amikor ilyen dominókat egymás mögé raktunk. És milyen izgalmas volt, amikor az ember meglökte az első dominót, ahogy végig szaladta az a dominósor, és egyik dominó a másik után borult föl. És valahogy így van az életünkben is. Az életünkben is, hogyha ellökjük azt a dominót, amelyik az Istenhez való kapcsolatunk, és hűtlenné válunk az Istenhez, akkor minden elkezd elborulni az életünkben gyakorlatilag. Minden területén az életünknek végigfut ez a fajta Istennel szemben való hűtlenségünk, és minden, az életünk minden területén láthatóvá válik az, hogy mi hogyan is állunk azzal az Istennel, akiről olyan sokszor mondjuk azt, hogy mi hiszünk benned, és mi szeretünk téged. Mert ha kiemeljük ezt a dominót, vagy kivesszük ezt az Istennel való kapcsolatot az életünkből, akkor az életünknek a minden területén, így elsősorban, a legfájóbb ponton, az emberekkel való kapcsolatunkban válik a leginkább láthatóvá. Mert minden olyan dolog, ami lélekben kezdődik el, az előbb-utóbb utat fog törni az életünkben látható részein is, a munkánkban, a családi életünkben, a pénzkezelésünkben, egyszerűen mindenben, ami az életünkhöz tartozik. És amikor Isten népe elfordult az ő Istenétől, akkor ez nem csak az Isten tiszteletében vált láthatóvá, hanem az emberi kapcsolataiban is. Ezt olvastuk. Könnyel öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek, miért nem? Azért, mert az Úr tanulja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember se tesz ilyet, akiben maradt még lélek. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr Izrael Istene, mert erőszak tapad ruhájára, mondja a seregeknek Ura. Miről is hallunk itt? Arról hallunk, hiszen azt veti szemére Izrael férfi tagjainak, hogy szakítanak a feleségükkel, és aztán összeházasodnak olyan asszonyokkal, akik egy egészen másfajta hitet vallanak, és ezt behozzák Izraelbe. Ezt a fajta más gondolkodást. Ahogy a új szövetség nevezi, elkezdenek fele más igában élni más asszonyokkal. Mi is történik itt tulajdonképpen? Miért veti ilyen keményen Izrael férfi tagjainak a szemére Isten ezt a fajta hűtlenséget? Azért, mert ugye, ahogy mondtam, ennek az a gyökere, hogy elszakadnak Istentől. Amikor elszakadnak Istentől, és ez elkezd végigfutni az életükön, akkor jön, hogy megtörik a házasságuk. A legszentebb emberi kapcsolat, amit Isten ajándékba adott az embernek. De itt sokkal többről van szó. Itt arról van szó, hogy abban az időben a nőknek nem volt saját egzisztenciájuk. A nők nem dolgoztak abban az időben. Ha egy nőt elbocsátott a férje, akkor gyakorlatilag az a nő ott lebegett az élet és a halál között, mert hogy nem volt munkája, nem volt keresete. Persze Istennek voltak törvényei, ezért volt például a rokonházasság, meg egy csomó minden, most ebben nem nagyon szeretnék belemenni, de mert hogy Isten azért adott védőbástyát az özvegyeknek, meg adott védőbástyát az asszonyoknak, de itt ezek a védőbástyák nincsenek jelen. Amikor egy férfi elbocsátotta a feleségét, akkor gyakorlatilag a halál közelébe taszította ezt az asszonyt, és ezért mondja Isten, hogy nem tesz senki ilyet, akiben ott van a lélek, akinek van lelke. Az nem akarja azt, hogy az, akit ő szeretett valamikor, és a felesége volt, az meghaljon. Ez az, amit első renden és elsősorban az Isten Izrael népének a szemére vet. És ezért olyan megdöbbentő mindaz, amit olvasunk. Hagy hozzak elétek három dolgot. Az első az, hogy azok az emberek, akik a halál közelébe taszították a feleségüket, ezek az emberek továbbra is bemutatják az áldozataikat Istennek. Tehát tovább folytatják az Isten tiszteletet úgy, mintha semmi nem történt volna. Én ezt nagyon megdöbbentő dolognak tartom. Hogy az ember elkövet valamit, tele van bűnökkel az élete, és utána úgy tesz az Istennel szemben, mintha semmi nem történt volna. Ez nagyon megdöbbentő dolog. Mert könnyű szeretni az Istent. Könnyű szeretni azt mondani, hogy mi szeretjük az Istent, mi hiszünk az Istenben, és könnyű előtte hajbókolni, és jelen lenni az Isten tiszteleten. De mi van azokkal az emberekkel, akik között éljük az életünket? Mi van azokkal az emberekkel, akik felé igenis tartozunk a szeretetünkkel? János első levelében arról olvasunk, ott János felsorolja azt, hogy az Isten hogyan szeret bennünket. És nagyon érdekes, hogy hova futtatja ki ezt az egész dolgot. Olvassátok otthon el, azt mondja Isten, hogy Jánoson keresztül, hogy tartozunk egymásnak azzal, hogy szeressük egymást. Ha így szeretett bennünket az Isten, akkor tartozunk azzal, hogy mi egymást szeressük. Milyen érdekes dolog, hogy az Isten nem azt várja tőled, meg tőlem. Elsősorban, hogy szeressük őt, hanem azt várja tőlünk, hogy mutassuk meg az egymás iránt tettekben és szavakban megnyilvánuló szeretetünkben, hogy mi szeretjük őt. Mert mi az Istennek nem tudjuk visszaadni azt, ahogyan ő szeret bennünket. De tartozunk azzal, hogy egymást szeressük. És persze nagyon könnyű szeretni egy láthatatlan Istent. És nagyon nehéz szeretni azokat, akik mondjuk nem olyanok, mint mi vagyunk. Nem úgy gondolkodnak, nem úgy éreznek, nem úgy viselkednek. És ezt még sokszor egy családon belül is nagyon nehéz megcsinálni, mert a családon belül is sokszor nem úgy történnek a dolgok, ahogy az ember szeretné. Nem könnyű szeretni. Értsétek jól, néha könnyebb szeretni az Istent, akit nem látunk, mint szeretni azokat az embereket, akik között éljük az életünket. Pedig az Isten azt várja tőlünk, hogy mi a körülöttünk élő embereket tanuljuk meg szeretni, és szenvedjük el egymást szeretetben. Ezek az emberek tehát bemutatják az áldozatot Istennek, de közben iszonyatosan szeretetlenül bánnak a saját feleségeikkel, akiket oda taszítanak a halálnak a közelébe. És tudjátok, én is találkoztam már olyan hívő emberekkel, akik egyébként iszonyatosan elviselhetetlen emberek voltak. De ők, amikor kiálltak a gyülekezet elé, akkor megvallották azt, hogy ó, hát mi aztán nagyon szeretjük Istent. És közben meg szeretetlenül bántak azokkal, akikkel egy közösségbe jártak, vagy éppen a saját feleségükkel, a saját férjükkel, a saját gyerekeikkel. Hogy is van ez? Aztán megdöbbentő olvasni azt, hogy ezek a férfiak, akik gonoszok bántak a feleségükkel, ennek ellenére elkezdenek sírni azért, hogy Isten nem fogadja el az áldozatukat. Azért kezdenek ezek az emberek sírni, mert nincs áldás az életükön. Megdöbbentő dolog, hogy azok, akik halál közelébe taszítják a saját feleségüket, és eldobják őket, akármiért is, ott hagyják őket, ezek az emberek elkezdenek azért sírni, hogy az Isten nem áldja meg az életüket. Tehát hogy is van ez, kedves testvérek? Megvetjük az Istent, ő pedig nézze el ezt nekünk. Megvetjük az Istennek a rendjét és a törvényét, és akkor utána az Isten áldja meg az életünket. Hogy működik ez? Vagy ez az Istennek a kötelesség, ezt meg kell tennie? Teljesen logikus dolog az, hogyha én megszegek egy szerződést, amely két oldalú, és én is fogadok benne valamit, és a másik fél is fogad abban a szerződésben valamit, és én megszegem azt a szerződést egy oldalúan, azzal, hogy nem tartom be a rám eső, a szerződésben rám ródó dolgokat, akkor teljesen logikus, hogy ez a szerződés onnantól kezdve nem él. Valóban így van, hogy Isten azt mondta az ő népének, hogy ő áldással szeretné őket megajándékozni. Istennek vannak ígéretei. Ugye emlékeztek rá, hogy amikor Isten szövetséget köt az ő népével, akkor ez egy kétoldalú dolog. Azt mondja Isten, megáldalak benneteket, ha megtartjátok az én szövetségemet. De azt is elmondja Isten nagyon világosan, hogy ha nem tartjátok meg a szövetséget, akkor annak az az ára, hogy átok alá kerül az életetek. Isten nem árul zsákba macskát. És itt ebben az esetben ezért érthetetlen, hogy most miről beszélnek ezek az emberek. Ők nem tartják meg azt, amit Isten elvárt, amit Isten nagyon világosan kijelentett az ő törvényében. Szeretetlenül bánnak azokkal a nőkkel, akiket elvettek feleségül, és akkor miért áldja meg Isten az ő életüket? Teljesen logikus az is, hogy ha te gyermeked valami rossz fát tesz a tűzre, akkor nem fogsz oda menni hozzá, és nem fogod neki azt mondani, hogy jaj, kisfiam, nagyon örülök neki, hogy ilyen rendetlen voltál, hogy egyest hoztál haza, hogy intőt hoztál haza, megverekedted a vállát, sőt, még egy ajándékot is veszel neki, hogy jó, megerősítsd abban, hogy mindig ilyen legyen. Nem jutalmazzuk meg a gyerekeinket, ha rosszat követnek el. Isten is ezt teszi. Nem áldja meg azoknak az életét, akik nem akarnak az ő rendjében élni. És utána ne kérdezzen vissza az ember, hogy na de uram, miért nem áldod meg az életemet? Miért nincs áldás azon, amit csinálok? Mert nem tartod meg azt. Mert nem akarsz abban a rendben élni, amit én adtam neked. Aztán a harmadik dolog, amin elgondolkodtam ebből a párbeszédből, hogy miről is szól tulajdonképpen az áldozat. Persze itt most lehetne sorolni az áldozatok, rengetegféle áldozat volt. A Mózes harmadik könyve tele van ezekkel, most nem szeretném ezeket mind elmondani. Vannak hála áldozatok, égő áldozatok, stb. Minden áldozatnak megvolt a maga célja, de én úgy gondolom itt egy kicsit a szöveg környezetből, hogy itt arról van szó, hogy itt egy bűnért bemutatott áldozatot visznek ezek az emberek, és azt várják, hogy az Isten megbocsásson nekik, és nem történik meg ez a bocsánat, mert Isten azt mondja, hogy ti nem tartjátok meg az én törvényemet, nem fogok nektek megbocsátani. És hogyha valóban erről van szó, hogy egy bűnért való áldozatról van szó, egy bocsánatért bemutatott áldozatról van szó, akkor még izgalmasabb ez az egész, és még megdöbbentőbb ez a dolog. Mert vajon bocsánatkérésnek tekinthető-e az, amikor az ember valamiért bocsánatot kér, majd ugyanazt csinálja tovább ugyanúgy? Nem az a bocsánat, amikor az ember bocsánatot kér valamiért, és utána megváltozik? És azt mondja, hogy én ezt az utat nem járom ugyanígy tovább. Nem az igazán az, amikor az ember megragadta a bocsánatnak a lényegét. Mert az az ember, aki bocsánatot kér, majd utána ugyanolyan bután, ugyanolyan rossz úton jár tovább, az nem érti azt, hogy mit jelent a bocsánat. És aznak a bocsánat kérése nem is igazi. Mert ha én megbántom a feleségemet, és utána oda megyek hozzá, és bocsánatot kérek tőle, de aztán utána holnap már ugyanúgy csinálom tovább a dolgaimat, akkor mit fog ebből levenni az én feleségem? Hát egyrészt valószínűleg leveszi azt, hogy nem igazán szeretem őt. Másrészt meg leveszi belőle azt, hogy én azt a bocsánatkérést én nem nagyon gondoltam komolyan. Mert ugyanúgy folytatom tovább, amit ő nem szeret. Jönnek ezek az emberek, és bemutatják az áldozatot, bocsánatot kérnek Istentől, és mi lenne ezután a dolog? Az lenne ezután a normális, hogy utána mennek és rendezik a kapcsolatukat az elbocsátott feleségükkel, és helyrehozzák ezt a házasságot. Azt, amit ők rúgtak fel, amiből ők léptek ki. De nem ezt csinálják, hanem oda dobják az Istennek, és azt mondják, miért nem áldod meg a mi életünket? Nem őszinte ez a bocsánatkérés. És a mi bocsánatkéréseink sem őszinték, hogyha ugyan bocsánatot kérünk, vagy megvalljuk a bűneinket Istennek, de utána nem akarunk rajta változtatni. Hanem ugyanazon az úton megyünk tovább. Mondván, az Istennek úgyis az a dolga, hogy megbocsásson. Nem? Hát az Isten megbocsátó Isten. Akárhányszor is megyek hozzá, mindig meg kell bocsátania nekem. De ha én ezt az egészet nem veszem komolyan, csak játék számomra ez az egész, akkor ne várjam ezt, hogy Isten meg fogja áldani az életemet. Nem áldhatja meg. Nem áldhatja meg, mert akkor nem lenne ő az Isten. Mert akkor nem lenne igazságos Isten, és akkor nem is szeretne bennünket igazán. Mert miért jutalmazzon minket, hogyha mi nem akarunk az ő rendjében élni? Mi erre a gondolkodásra az Istennek a válasza? Azt olvassuk. Írtson ki az Úr mindenkit Jákob sátraiból, aki ilyet követel. Az írtson ki kifejezés egyébként kicsit másként is fordítható, ettől egyébként nem lesz szeridebb ez a mondat, de valami ilyesmiként is lehetne fordítani, hogy Isten mindenkit kirabíroz Izraelből, vagy kitöröl Izraelből, aki így viselkedik és aki így gondolkodik. Minden olyan embert, aki tudatosan lázad ellene, mert itt erről van szó, hogy Izrael ismeri az Istennek a törvényeit, ismeri az Istennek a rendjét, de nem akar ebben a rendben élni. Isten kitöröl minden ilyen embert. És tudom, hogy nagyon felháborító és nagyon szeretetlennek tűnik ez az üzenet egy olyan finomkodó világban, amiben mi éljük az életünket, mert egy ilyen világban éljük az életünket. Aki ezt hallja, hogy az Isten kitöröl mindenkit, az azt mondja, hogy milyen szeretetlen és kegyetlen ez az Isten, aki elpusztítja szegény kis hűtlenkedő embereket. Hogy mondjam nektek azt, kedves testvéreim, hogy ahogyan öregszem, egyre inkább azt látom, hogy minden kapcsolatban elérkezik egy olyan pont, amikor ki kell mondani bizonyos dolgokat igen keményen és igen határozottan. Amikor nem lehet finomkodni. Ez nem szeretetlenség, vagy nem kell ehhez szeretetlennek lenni és irgalmatlannak lenni, hanem egyszerűen ki kell mondani, mert nem tudunk tovább menni. Mert nem működik tovább úgy, hogy mindent a szőnyeg alá söprünk, és mindenről úgy teszünk, mint ahogy Ferenc József csinált annak idején, aki, ha jól tudom, nem nagyon tudott magyarul, és ezért mindenhová, ahová meghívták, hogy jó király legyen. Ugye azt mondta, ismeritek ezt a mondatot, hogy minden nagyon jó, minden nagyon meg vagyok elégedve. De körülbelül ennyit tudott magyarul, nem is nagyon tudott több szót mondani. És nem lehet ezt csinálni a kapcsolataimban, hogy mindenre azt mondjuk, hogy minden nagyon jó, és mindennel meg vagyunk elégedve, miközben mindannyian érezzük, hogy ez nem így van. És nem lehet akkor sem finomkodni, amikor látom, hogy a másik mennyire vak a saját életére nézve. Valaki egyszer azt mondta, hogy, és nagyon igaznak tartom ezt a gondolatot, egy közmondásunk is van erre, ugye, hogy a pokol felé vezető út az jó szándékkal van kikövezve, és hogy valóban így van ez, én azt gondolom, hogy nagyon sokszor azzal, hogy így finomkodunk, meg körbejárunk dolgokat, meg nem akarjuk megbántani a másikat, a szeretetnek a jegyében nem mondunk ki igazságokat, ezzel gyakorlatilag azt segítjük, hogy a másik elpusztuljon, hogy belehaljon abba az útba, amelyen jár. Ki kell néha mondani azt, és Isten itt ezt teszi, hogy ki mondja a szeretet himnuszára, mindannyian emlékszünk, ugye? Talán még kívülről vannak néhányan, akik kívülről is el tudják mondani. Ugye a szeretet himnuszában nem azt olvassuk, hogy a szeretet együtt örül a hamisságnak, a békesség és a szeretet jegyében, hanem azt olvassuk, hogy a szeretet nem örül együtt a hamissággal, hanem együtt örül az igazsággal. A szeretet. Ez ott van benne a szeretet himnuszában, amit olyan sokszor idéznek, mint a szirupos és rózsaszín szeretetnek a himnuszát, pedig ez nem erről szól ez a himnusz, hanem arról, hogy az Isten együtt örül azokkal, akik kimerik mondani szeretetben az igazságot. És itt ez történik, kedves testvérek, hogy az Isten kimondja az igazságot az ő népe felett, és ez pontosan azt jelenti, hogy az Isten mennyire szereti az ő népét. Ugyanis persze, amikor olvassuk ezeket a szavakat, hogy Isten meglebegteti az ítéletét, és azt mondja, hogy én ki fogok írtani mindenkit, aki nem tartja be az én törvényemet, akkor az emberek ezt hallják meg csak. És nem hallják meg azt, hogy Isten ezt nem tényként közli, hanem lehetőségként. És ugyanekkor a különbség az, amikor Isten azt mondja, hogy be fog következni ez az ítélet, de ez még nem valóság, hanem ez egy lehetőség. Istennél nem úgy vannak ám a dolgok, hogy minden ilyen lezárt, ilyen ex-katedra is csókolom, hanem az Isten elmondja, hogy ez lesz a következménye annak, hogyha ezt az utat járod, de ez azt jelenti, hogy ez az út, hogy ez még nem következett be. Ez még nem következett be. Mert a Bibliában nagyon sokszor azt látjuk, hogy amikor az Isten kijelenti ezt, és valaki megváltoztatja az életének az irányát, és visszatér hozzá, és bocsátot kér, és elkezd az Isten rendjében élni, akkor az ítélet nem következik be. Ugye emlékeztek arra a történetre, amikor Ábrahám könyörög Sodomáért. És ott áll az Isten előtt, és újra visszamegy, és kéri Istent, hogyha ennyi, vagy ennyi, és végül eljut odáig, hogyha még 10 igaz ember van Sodomában, akkor ugye megbocsátasz ennek a városnak, ha van 10 igaz. És ebben a történetben az a tragikus, hogy még 10 igaz ember sincs abban a városban, akiért Isten megkönnyörülhetne az ő népén. De ez a történet folytatódhat volna úgy is, hogy van 10 igaz ember. És akkor Isten megkönnyörül azon a bűnös városon. És hány ilyen történet van, amikor valaki éli a maga életét, a maga bűneiben, a maga nyomorúságában, a maga Isten ellen való lázadásában, és akkor az Isten meglengeti az ő ítéletét egy balesettel, egy tragédiával, egy betegséggel, és megállítja, és annak az embernek megváltozik az élete, mert meghallja, megérti, hogy az a helyzet azért történt, mert itt egy komoly figyelmeztetést kaptam az Istentől. És elkezd gyülekezetbe járni, és a gyülekezetben meghallja az Isten kegyelemre hívó szavát, és megváltozik az élete, és az az ember megmenekül. Talán közöttünk is vannak ilyenek, akik el tudnák mesélni ezt, hogy ez így kezdődött az életem. Az Istennel való kapcsolatom. Hogy Isten nagyon keményen megállított, és visszafordította az életemet önmaga felé. Amikor Isten ilyen keményen beszél, azt azért teszi, mert azt akarja, hogy ne vesszél el. És most neked ezen az estén Isten azt mondja, hogy békülj meg velem. Én azért jöttem, hogy béküljetek meg az Istennel. Hogy béküljetek meg vele. Hogy ne járjátok tovább azt az utat, amin jártok. Mert ennek a vége a halál. Az örök kárhozat. Isten nem akarja, hogy a bűnös elvesszen, hanem azt akarja, hogy a bűnös ember éljen. Ezt szeretné az Isten. Jó Sándor, talán néhányan ismeritek a nevét, aki valamikor Budapesten a Pasaréti gyülekezetnek volt a lelkipásztora a 70-es években, meg előtte. Ő is prédikált erről az igéről, és engedjétek meg, hogy az ő szavaival fejezzem be ezen az estén a mondandómat. Jó Sándor a következőt mondta el ennek az ő igehirdetésének a végén, és ezzel fejezem be. Lám, az Isten iránti hűtlenség hogyan nyit kaput mindenféle hűtlenség és tisztátalanság előtt. Mi hát a megoldás? Itt is, most is, csak az, ami mindig. Jézus Krisztus. Az ő hűsége, az ő szentsége, az ő tisztasága, az ő győzelme, ami hitáltal mind a tiéd is lehet. Az ő szeretete, amelyet téged a világból kiszeret, az ő vére, amely megtisztít téged minden bűntől, hűtlenségtől és tisztátalanságtól, az ő feltámadása, amelynek ereje által újrakezdhetsz mindent, most már tisztaságban és hűségben, az örökkévaló Isten dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Urunk, megállunk előtted. Előtted, aki nagyon jól látod a mi hűtlenségünket. Látod a mi tisztátalanságunkat. Látod az életünknek az ellentmondásait. Látod azokat a dolgokat, amelyek megkötöznek bennünket. Látod a boldogtalanságunkat, a céltalanságunkat. Te belátsz a kirakataink mögé. Te látod a szívünket. Előled nem tudunk elrejtőzni. Nagyon kérünk téged arra, hogy segíts abban bennünket, hogy Krisztusban, a te fiadban, akit értünk adtál, meg tudjuk ragadni az életet, hogy mást irányt vegyen az életünk. Urunk, taníts meg bennünket félni az ítélettől. És ez a félelem hagy lökjön a te karjaidba. Köszönjük, hogy még nem teljesedett be rajtunk mindaz, amit kijelentettél, hogy nem vesztünk el, hogy nem zárult le az életünk, hogy nem kell benne ragadnunk abba, amiből szeretnél bennünket kimenteni, hogy van remény, hogy lehet újra kezdeni, és lehet újat kezdeni. Most kérünk téged arra, Urunk, amikor megállunk előtted, akkor hadd kezdjünk veled beszélgetni az életünkről, és köszönjük, hogy te meghallgatod a csendes imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül áldásvétel előtt a 459. dicséretet keressük. A 459. dicséretnek az első, a második és a negyedik, tehát az első, a második és a negyedik versét énekeljük. Az Isten bárányára letészem bűnöm én.
És lelkem békén.
fennáll fogadjuk Istennek áldását. Mindezek után Istennek kegyelme, Jézus Krisztusnak, a mi Úrunknak szeretete, és a Szentléleknek vigasztaló és bátorító közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk a viszontlátásra, áldás békességet.